Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármás Sibocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Erdőszent György vendégei vagyunk. Meghívottainkkal a település nagyszülöttéről, Rédei Klaudiáról és családjáról beszélgetünk. Rédei Klaudia 1812. szeptemberében született, II. Erzsébet angol királynő ükanyja. 1835. május 2-án köt házasságot Sándor Pál Lajos württembergi herceggel. Egy fiúk és két lányuk született. Klaudia 1841. szeptemberében férje után utazott Grazba, ahol Sándor herceg akkor már osztrák császári vezérőrnagyként a helyi hadosztály parancsnoka volt. Az út során sajnos életét vesztette. Utolsó kívánsága szerint koporsóját hazaszállították Erdőszentgyörgyre. Az út közel másfél hónapig tartott. A grófnőt 1841. október 12-én temették el abban a templomban, ahol közel 30 évvel korábban megkeresztelték. Sírja fölé unokája, Mary Victoria teki hercegnő, 1905. májusában már az angol trónörökös György herceg feleségeként márvány emléktáblát állítatott, amely ma is látható. A mai Rédei kastélyt 1809-ben építette gróf Rédei László a család tulajdonában lévő régi kastély helyén, annak anyagát részben felhasználva. A kastély földszinti és emeleti helyiségei összesen 13 szoba egy központosan elhelyezett hal körül U alakban helyezkednek el, a halban lévő díszes falépcső körül. A hal és az emeleti nagyszalon sík mennyezete sablonnal festett késő barokk mintás, termei fehérre meszeltek voltak. A földszinti helyiségek felett általában keresztboltozatokat, a pince felett pedig donga boltozatokat falasztak. A Rédei birtokot 1885-ben a kastéllyal együtt eladják Schuller Rudolf nagybirtokosnak. Tőle a román állam 1935-ben megvásárolja közigazgatási célokra. 1948-ban államosítják, itt rendezik be az erdőszentgyörgyi rajoni székhely adminisztrációját, majd évekig iskolaként működött. A felújított kastély alsó szintjén ma az Országos Turisztikai Tájékoztató Központ működik. Az önkormányzat tervei szerint a felső szinten Rédei Klaudia Emlékmúzeum, míg a pincében a Kárpát-medence borait bemutató pincészet kapna helyet. Idén egésznapos rendezvény sorozattal emlékeztek meg az erdőszentgyörgyiek a rédeiekről. A kastélyban az előadások mellett kiállításokra és könyvbemutatókra is sor került. Erről is szó lesz mai műsorunkban. Ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Hegyi László történelem tanár Rédei Klaudia életét mutatta be itt Erdőszentgyörgyön. Mit illik tudni Rédei Klaudiáról?
Először is azt, hogy Rédei Klaudia Erdőszentgyörgy szülötte, Erdőszentgyörgy büszkesége, akire az erdőszentgyörgyiek beteljesedve tekintenek. Rédei Klaudia, gróf Rédei László és báró Incédi Ágnes második gyereke, tulajdonképpen az egyedüli felnőtt kort megért gyerekük, két testvére volt még, Wilhelmina, ő 8 napos korában, tehát csecsemőkorban meghal már, testvére József 4 éves korában hal meg, tehát Klaudia lesz az egyetlen egyedüli gyerek, aki a felnőtt kort megéri. 1812. szeptember közepén született, azért mondom, hogy közepén, mert pontos dátumot nem tudunk. Ami biztosra tudunk, hogy szeptember 21-én keresztelik meg az erdőszentgyörgyi református templomban. Gyerekkoráról az az igazság, hogy elég keveset tudunk, nagyon sekély történelmi forrás, feljegyzés van erről az időszakról, amit szintén tényként kezelhetünk. 1826-ban a református templomban konfirmál, és ez alkalomból szülei a református egyház számára egy igényesen megmunkált kelyhet adományoznak, amit mai napig a református közösség úrvacsoraosztáskor használ. Aztán Klaudia élete, felnőtté válása valamivel írásokban gazdagabb, de ez is egy olyan időszak, amire igazából nem nagyon alapozhatunk, inkább csak ilyen feltételezések, és a szájhagyomány az, amiből Klaudia felnőtt koráról is tudunk. Klaudiát, mint személyt úgy tudnánk leírni, mint egy gyönyörű, szépséges lányt, egy szófogadó lányt, aki illemtudó és aki barátságot ápol nem csak a társadalmi ranglétrában vele egyenrangúval, hanem az erdőszentgyörgyi gyerekekkel is például együtt járnak fürödözni, együtt járnak lovagolni. És Klaudia tanítatását mindkét szülő felvállalta, de főleg az édesanyja foglalkozott tanítatásával. És Klaudia életében a következő lépés az a bécsi bálok időszaka. Klaudia 18 éves, éppen hogy betölti a felnőtt kort, amikor a családot a bécsi bálokra invitálják. Egyébként ez szokássá kezdett válni, és Klaudia kívánságának eleget téve a család részt vesz ezeken a bálokon, hiszen több bálról beszélünk, és itt aztán szerelmi történetek sorozata következik, legendák, meg mindenféle fűszerezett szerelmi történetek. Lényeg az, hogy itt a bécsi bálok alkalmával ismerkedik meg a württembergi királyi családból származó Sándor herceggel. Ebből elég komoly szerelem lesz, tervezik a házasságukat is, mint abban az időben szokás volt, ugye hát nem olyan egyszerűen ment egy ilyen házasság, főleg ha azt veszük alapul, hogy a Sándor herceg családjából kiindulva egy rangon aluli házasságnak tartották Klaudiával való házasságát. Végül is aztán 5 év udvarlás után a herceg eléri családja beleegyezését, és ennek azért komoly ára van, hiszen maga a herceg és a születendő gyereke is le kell mondjon a württembergi trónöröklés jogáról. A születendő gyerekei, a lányok az édesanyával együtt, Klaudiával együtt a Hohenstein grófné címet viselhették, a születendő fiú pedig az apa utána tekhercegi címet viselhették. 1835. május 2-án kerül sor az esküvőre, és Rédei László, tehát az édesapa beleegyezésével kerül sor erre a házasságra. Ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert nagyon sok írásban ezt tévesen jegyzik fel, hogy miután meghal a gróf, csak utána kerül sor a házasságra. Tehát házasságra a gróf beleegyezésével kerül sor. Tény és való, hogy a gróf is már beteg, és egy fél évre rá, novemberben meghal, és a grófot utolsó kívánsága szerint az erdőszentgyörgyi református templomba temetik el, és szintén utolsó kívánsága az, hogy a domb tetején lévő családi kriptából a két gyereke porsátorát is behozzák, és ő melléje temessék.
Ez megtörtént?
Igen, ez megtörtént. 1835. november 22-én ide temetik a református templom kriptájába. Egyébként ez egy ősi családi kripta, amit még az 1600-as évek elején fejedelmi rendeletből lezárattak pestis járvány megjelenésekor.
Tanár úr, a jelenlegi kriptánál, amit a városi a kriptának neveznek, ott valakinek a holtteste van-e még?
Az én tudomásom szerint a 19. század végén már a kripta eléggé megrongált állapotban volt, és tudomásom szerint az utolsó rédeiek, akik ide voltak temetve, az pontosan Klaudiának a két testvére volt, de mint említettem, 1835-ben az ő holttestüket is beköltöztették úgymond a református templom kriptájába.
Arról van tudomásunk, hogy a templom és a kripta között valamilyen alagútrendszer létezett-e?
Tudomásunk van a szájhagyomány szerint. A szájhagyományban az él, hogy a Rédei kastély alól vezetett ki egy alagút a kriptához. Ennek valószínűsége elég minimális, hiszen ha csak abba gondolunk, hogy egy ilyen alagutat megépíteni anyagiakban is, akkor a teher lett volna, hogy abból még egy ilyen kastélyt lehetett volna építeni. Az is igaz, hogy létezik egy úgynevezett kicsi kripta, amit a helybéliek így emlegetnek, és nagyon sokan az idősebbek közül és azt mondják, hogy ez az alagútnak egyik beomlott része lenne, de hát azt, hogyha közelebbről megtekintjük, akkor az egy különálló, kiépített boltíves kripta.
Az angol királyi család tartja-e a kapcsolatot Erdőszentgyörggyel?
Azt mondjuk most, hála Istennek 2008 óta, hogy igen. Tulajdonképpen az első kapcsolatfelvétel az 1903-ban kezdődik, és az, hogy az erdőszentgyörgyiek és a királyi család rokonsága elismert a királyi család részéről, ennek tárgyi bizonyítéka is vannak, ugye, csak arra gondolunk, hogy a református templomban két emléktábla is őrzi ezt a kapcsolatot, és mint említettem, 2008-ban Károly herceg, trónörökös ide látogatott Erdőszentgyörgyre, és ezzel tulajdonképpen mi úgy véljük Erdőszentgyörgyiek, hogy végleg és hivatalosan is elismerte azt, hogy neki szép anyja nyugszik itt.
Az Erdőszentgyörgyiek remélhetnek bensőségesebb kapcsolatot a királyi családdal?
Én úgy gondolom, hogy igen, hiszen, mint tudjuk, Károly herceg Erdélyhez való vonzódása, kapcsolódása egyre erősebb, és úgy érzem, hogy amennyiben a Rédei kastély felújítása végleg befejeződik, akkor el lehet kezdeni egy olyan kapcsolatot kiépíteni, amellyel Erdőszentgyörgy tulajdonképpen büszkén állhat a királyi család elé, és megmutassa a királyi családnak is, és a nagyvilágnak is, hogy igenis mi vállaljuk ezt a kapcsolatot, és mi ápoljuk ezt a kapcsolatot, és ezt a nagyvilágnak elmondjuk, hogy a királyi családnak kapcsolódása van Erdőszentgyörgyhöz.
Az iskolában mekkora hangsúlyt fektetnek Rédei Klaudiára? Kérdezem Tóth Domokost, az Erdőszentgyörgyi Szentgyörgy Technológiai Liceumnak az igazgatóját.
Nagyon érdekes ez az egész Rédei Klaudiás történet, ugyanis valóban a Rédei családban Rédei Ferenc volt az, aki úgy kiemelkedett a család, ugye Erdélynek a fejedelme volt, valóban rövid periódussal, 3-4 hónapig. Klaudiát mindenki szereti, de érdemlegesen konkrétumokat az életéről nem igazán tudunk. Hogy ez minek köszönhető, hogy az a nagyon szép és nagyon kedves és nagyon közkedvelt hölgy ennyire úgy eltűnt, úgymond a történelem süllyesztőjében, nem tudjuk, viszont kezdeményezések most már Erdőszentgyörgy szinten is vannak. Egyik ilyen kezdeményezőnk Hegyi László tanár úr, aki az egyes fokozati dolgozatát a Rédeiek és Erdőszentgyörgy kapcsolatára írta, és itt részletesen kitér Rédei Klaudiának a feltételezett életformájára, életstílusára. Nos, az ő kutatásai alapján tudtunk meg valamicskét ennek a nagyon szép hölgynek az életéről. Amit tudni kell a Rédeiekről, hogy valóban nélkülük nem beszélhetünk Erdőszentgyörgyön oktatásról és egyházról. Ebből a két megközelítésből kellene valahogy fölgöngyölíteni a Rédei családnak konkrétumokban kimutatható tevékenységét, valamint ehhez kapcsolni Rédei Klaudiának is a történetét, ugyanis mi ugye nagyon büszkék vagyunk arra, hogy II. Erzsébet angol királynőnek a szépanyja. Viszont itt valahol a szál megszakad. Bárki jön és kérdezősködik tőlünk, büszkén valljuk és büszkén mondjuk, hogy Erdőszentgyörgy rokonságban áll a Buckingham palotával, viszont itt valahol a történet megszakad.
A gyermekeket, hogyha megkérdezzük, ők tudják, hogy ki volt Rédei Klaudia?
Érdekes módon a tanár úr, Hegyi László tanár úr egy ilyen kérdőívet osztott szét diákok és szülők között, és a legismertebb Rédei családtag természetesen Rédei Klaudia. Most már ugye internetes világot élünk, nem feltétlenül szükséges a klasszikus könyvformátum dokumentálódni, és bizony a gyerekek a Rédei család keretén belül Rédei Klaudiáról tudtak a legtöbbet.
A tanterv megengedi-e, hogy a helyi nevezetességeket, a helyi neves személyiségeket is tanítsák egy óra keretében az iskolában?
Természetesen. Volt is erre egy kezdeményezés, szintén a szakdolgozatnak a kapcsán a vezető tanár kérte fel a tanár urat, hogy amennyiben lehet, akkor magát a dokumentációt, magát a dolgozatot egy kicsit hozzuk ember közelbe, ne csak egy dolgozat legyen, amit felteszünk a polcra, és az ő javaslatára adott le a tanár úr egy választott tantárgyat a 6. osztályban, a rédeiekről és az erdőszentgyörgyi helyismereti tantárgyat. Aztán az történt, hogy a szülők inkább még egy plusz földrajzórát választottak, mint ezt a tantárgyat, de jövőre való tekintettel mindenképpen jó lenne az erdőszentgyörgyiek tudatába tudatosítani, elültetni ezeket a magokat, hogy mi büszkékkel legyünk a Rédei családra, ennek keretén belül Rédei Klaudiára.
2008-ban Károly herceg is ellátogatott ide Erdőszentgyörgyre. Ez a 2008-as időpont, ez mérföldkő? Azelőtt is foglalkoztak annyira vele, mint most, 2008 után?
Szerintem az érdeklődés mindig is töretlen volt a Rédei Klaudia iránt. Hogy Charles herceg, Károly herceg meglátogatott bennünket, ez csak nyomott a latban. Olyan értelemben ugye az emberek mindig próbálkoznak valaki magasabb szintű vendéghez vagy családtaghoz kötni annak a kutatott személyiségnek a történetét. Ilyen értelemben valóban pozitív jellegű volt Károly hercegnek a látogatása, viszont ez is úgy megszakadt. Jöttem, láttam, mentem. Megszakadt a kapcsolat a család között.
Ha van olyan diák itt az iskolában, aki érdeklődik a történelem iránt, a rédeiek iránt, de valamilyen szinten tudják-e motiválni?
Nagyon reméljük, hogy igen. Mondjuk erre a kérdésre inkább Hegyi László tanár úr tudna választ adni. Ő foglalkozik konkrétabban a történelmoktatással itt az Erdőszentgyörgyi Technológiai Liceumban. Mindig is voltak történelem iránt érdeklődő emberek, ennek élő példája maga tanár úr, és erdőszentgyörgyiként történelem tanár lett, és nagyon reméljük, hogy ezek a kezdeményezések, igaz, hogy most még nagyon gyerekcipőben járnak, hosszú távon, mert csak hosszú távon gondolkodhatunk, beillelik a gyümölcsüket, és 5-10-15 év távlatában majd sokkal többet fogunk megtudni arról a családról és erről a szeméről, akire nagyon büszkék vagyunk.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mikrofonunk előtt Erdőszentgyörgy polgármestere Csibi Attila Zoltán.
Úgy gondoljuk, hogy van egy olyan értékünk, amit gondoznunk kell, és fel kell tudnunk nőni ahhoz a feladathoz, hogy a Rédei nevet, a Rédei családot és azon belül is Rédei Klaudiát méltó módon tudjuk megjeleníteni Erdőszentgyörgyön, és ahhoz, hogy ezt úgy tudjuk kezelni, hogy elmondhassuk akár magunknak, akár elmondhassák az emberek, hogy helyén van Erdőszentgyörgyön a Rédei család és maga Rédei Klaudia, ahhoz szükséges az embereknek a tudatába belevésni azt, hogy foglalkozni kell vele, és minél több ember, minél több ötlet, minél több irány fogalmazódik meg, annál könnyebb dolgunk lesz.
A Rédei palotánál beszélgetünk. Még van munka ezen a palotán?
Én azt mondom, hogy az igazi munka csak most kezdődik. Ugye itt beszélhetünk egy felújításról, ami hosszú évek során húzódott, és június folyamán átvettük az épületet. Nagyon gyenge munkálatok folytak le. Nem azt mondom, hogy nem lett látványos javulás az épületen, de pontosan ezek az apró finisz munkák hiányoznak, ami úgy gondolom műemléképületet megilletne, hogy normális munkát végezzenek. Nem mennék bele, hogy ez miért alakult így. Ha arról beszélünk, hogy épület struktúra, és akár a belső értékek, akkor nagyon gyorsan ki kell emeljek két olyan részt, ami a kastélynak az óriási hiányosság a kastély felújításnak, az két teremnek a felső fali freskója, amiket egyáltalán nem kezelt ez a projekt, és ez még várat magára, hogy felújításra kerüljön. Ez egy óriási volumenű munka, egy óriási költségvonzattal. Ez az, ami a legégetőbb, azon belül pedig ezek az apró finiszok, amiket már kezelünk és próbáljuk rehabilitálni a munkások után gyakorlatilag. Műemléképületről beszélünk, de viszont olyan, hát engedjék meg a fogalmazok, úgyhogy mazlag munka van ezen az épületen. Akárha beszélünk ablakokról, akárha beszélünk olyan elemekről, amik lefestődtek, bevakolódtak, kipótolandó olyan anyagokkal, hogy én nem vagyok köműves ember, de azt én is látom, hogy nem helyes és nem jó. De hát az nekünk a feladatunk, hogy megoldjuk ezeket a hiányosságokat, és én biztos vagyok benne, fogjuk is tudni kezelni. Ezen belül, ami a legnagyobb kihívás, és ez már a kinti részt érinti, ez gyakorlatilag a kastélykertnek a megvalósítása. Ezen már dolgozunk, és én biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben meg is valósul.
A látványterveket ki készítette?
A látványterv óriási segítségünkre volt dr. Fekete Albert, a Budapesti Kormányzati Egyetemnek a dékánja és végzős diákjaik, akik valamikor március-május tájékán kijöttek Erdőszentgyörgyre egy terepmunkára, és egy hétig itt laktak Erdőszentgyörgyön, és ők tervezték meg a kastélyparkot magát, 5 terv született, és ebből fogjuk összerakni a véglegesített formáját. Azért választottuk ezt a módját a kastélypark megtervezésének, ugye mert nem mindegy, hogy milyen költségből valósul meg. Ha beszélünk egy ekkor területnek a kezeléséről, mondjuk odaadjuk egy cégnek ezt a tervezési folyamatot, akkor ez akár több százezer lejre is felrúghat. Így azt lehet mondani, hogy apró pénzből és humánus módon segíteni akaró emberek részéről fog megvalósulni. Magák a tervek azok készen vannak, én bízom, hogy a kivitelezés is hasonló módon sikerül majd elérni.
Mennyire lesz a végeredmény hasonló ahhoz, ami volt itt Hajdanán, ahogy kinézett valamikor itt a kastélykert?
Elemek lesznek benne, de nem lesz már olyan, mint amilyen volt. Ugye azóta itt épületek ragasztottak úgymond a kastély környezetéhez, amiket kezelni kell. Megpróbálják ezeket az épületeket és ezeket az épület elemeket kizárni a kastélyparkból. Vannak olyanok, amiket be lehet vonni, mindenféleképpen a barokk stílusba fog elmenni, de rengeteg új elemet is fog tartalmazni. Én 2-3 évre satszolom ezt a periódust. Az igazság szerint rajtunk múlik, és azon, hogy milyen költségvetésre fogunk rendelkezni, meg hogy egyáltalán milyen lehetőségeink lesznek pályázni, mert azért azt sem szeretném kizárni. Viszont én azt mondom, hogy legkésőbb 3 év múlva ennek a kastélyparknak állni kell úgy, hogy körülötte minden elemet kezeltünk, tehát beleértve azokat az épületeket is, amik itt vannak egészen közel a kastélyhoz, ezeket is kezelnünk kell, úgyhogy nem mondok olyan nagyon nagy periódus, hogy azt mondom, hogy 3 év, rengeteg munkával, rengeteg energiával, de remélem, hogy meg tudjuk valósítani.
András vagyok, és a Maros megyei hagyományos kultúra és művészeti oktatás központjának vagyok az osztályvezetője.
Itt Maros megyében milyen állapotban vannak a kastélyok?
Nagyon változó. Az az igazság, hogy mindig attól függött, hogy a helyi körülmények, a helyi konjunktúrák hogy alakultak. Ugye időnként egyfajta zsurnalisztikai toposszal azt is szokták mondani, hogy a Maros völgye, az a Loire völgyhez hasonló, szinte nincs olyan település, ahol valamelyik nagyobb erdélyi nemesi családnak ne lenne kastélya, udvarháza. Akkor ugye van ez a tény, és akkor ez társul egy másik valóság, vagy egy másik tény, az, hogy tulajdonképpen ezeket a kastélyokat az államosítás után milyen célokra is hasznosították. És ennek következtében ugye van, amelyiknek szerencséje volt, és van, amelyiknek nem. Ugye én jobban az úgynevezett lapos Maros mentét ismerem, tehát mondjuk Marosvásár régen közötti szakaszt, és annak a kastélyait, és itt is nagyon változó a kép. Ugye, ha kezdjük fentről, az egyik leghíresebb erdélyi kastély, Gödöllőihez hasonló architektúrájú kastély, a gernyeszegi. Na ez egy viszonylag szerencsés helyzetben volt, ugye ott tulajdonképpen egy ilyen prevenciós központ működött, jól emlékszem, a 2000-es évek elejéig, és ez azt jelenti, hogy az épületet folyamatosan ugye karban tartották. Persze ott is vannak restaurálási munkálatok, amiket el kellene végezni, főleg a park, ugye a parknak a szobrai elég sokat szenvedtek, de ugye a kastély, mint olyan állagában megmaradt, viszonylag jól ránk hagyományozódott. Ugye, hogyha egy kicsit Marosvásárhelyre felhívünk, ott van Sáromberke, nagyon érdekes a sáromberki kastélynak a története, tehát eredetileg gabonaraktárat akartak belőle készíteni. Egyébként Sáromberkén van egy nagy gabonaraktár, amit 60-as, 70-es években építettek. A Sáromberki kastélynak az volt a szerencséje, hogy nemrég, tehát akkor tájt érkezett egy kiváló tanár régenből, egy Mihály Béla nevezetű tanár régenből Sáromberkére, és neki sikerült meggyőzni tulajdonképpen az elöljáróságokat, hogy inkább egy gazdasági szakliceumot, iskolaközpontot kell oda létesíteni, és ez azt jelentette gyakorlatilag, hogy ez a kastély is a 20. századot átvészelte. Na most itt egy újabb fordulat azután következett be, amikor a család visszaigényelt a kastélyt, és ugye hosszú pereskedés után vissza is kapta. Ugye azok az összegek, amik addig a kastélynak az állag megőrzésére fordultak, ezek megfogyatkoztak, ugye a törvény nem engedő, akkor egy magántulajdonban lévő kastélyt a helyi tanács ugye nagyobb összegekkel támogasson, és látszik rajta, tehát gyakorlatilag az elmúlt, nem tudom, 10 év több kárt okozott a sáromberki kastélyon állag szempontjából, mint a teljes kommunista időszak. És hát ugye a legszomorúbb történet talán a nagyernyei Bálintit kastélyé, amiben ugye egy ideig iskola működött, aztán nagyon zavaros visszaigénylési, vagy nem is tudom, hogy miatt, tulajdonossal, vagy kivel volt probléma, de mára gyakorlatilag teljesen romos állapotba leledzik, és hát csak remények vannak, hogy ezt a helyzetet vissza lehet fordítani.
Az erdőszentgyörgyi rédei kastély, vagy rédei palota, az is arra sorsa jutott, hogy az utóbbi években iskola volt benne a felújítás előtt.
Ugye volt jobb sorsa is, hogyha jól emlékszem a rédei kastélynak, mármint olyan értelemben, hogy valamikor itt egyfajta ilyen helytörténeti múzeum is működött az épületbe. Azt igaz, hogy nem tudom, hogy a teljes épületben, vagy annak csak egy részében, gyanítom, hogy inkább csak egy részében. De én még mindig úgy látom, hogy azok az épületek, amelyek közintézmény alakultak át, és ezen belül is elsősorban iskolák, még esetleg művelődési házként működtek, azok nagyobb eséllyel vészelték át a szocialista időszaknak a rombolásait, illetve a hivatalos szerveknek a hanyagságait, mint azok, amelyek más funkciókat kaptak. Ugye azt hiszem, Bonyhán TS iroda volt a kastélyba, és hát hogy szinte a kastélynak az életébe került, hogy az a szerencse, hogy ott megkapta a helyi nőszövetség, és akkor most elég komoly munkálatok zajlanak, hogy ezt az épületet megőrizzék. De alapvetően, ahol öreg otthon, iskola, közintézmény működött, azért az sokkal nagyobb eséllyel vészelte át a viszontagságokat. Pezsgő raktár, ugye jól ismerjük, az egyik legszebb erdélyi kastély, tehát az viszont gyakorlatilag a halálra ítélését jelentette.
Ha felújítódnak ezek a kastélyok, vagy úgy, ahogy rendbe hozzák őket, mi a legjobb cél, hogy mi legyen velük? Mert én azt látom, az utóbbi időben legtöbben turizmusban gondolkodnak, ilyen kastélyszállókat létesítenek. Ez az irány a jó, vagy inkább valamilyen kulturális, vagy valami más funkciót kéne adni ennek?
Hát gyakorlatilag itt két nagy trend érvényesül. Tényleg az egyik ez, hogy akkor kastélyszállóvá, lovasfogadóvá, valami hasonlóvá alakítani át az épületet, vagy a másik oldalon ugye ez van, hogy akkor múzeumot, kulturális központot, turisztikai információs központot, ugye, hogyha az erdőszentgyörgyi példára gondolunk, létesítsünk benne. Ez nagyjából azért van, mert azt hiszem, hogy túl szűklátó körűek vagyunk, illetve nem számolunk bizonyos fontos kérdésekkel. Ugye azt felejtjük el, hogy egy kastélyt valamikor több száz hektár, kaszálló, szántó, erdő, azaz egy teljes uradalom tartott fenn, látott el, és gyakorlatilag, amikor ezek az épületek most így magukra tulajdonost váltanak, az államtól visszakerülnek magántulajdonba, vagy pedig az állam odaadja használatra valamilyen közintézménynek, akkor gyakorlatilag az a nagy gazdasági háttér szűnik meg, vagy tűnik el mögüle, ami az egészet tudta működtetni, és ezért van az, hogy gyakorlatilag inkább csak próbálkozásokról, kezdeményezésekről lehet erdély szinten beszélni, vagy ritka kivétel az, ami nagyon sikeres, és nem sikertörténetekről. Talán nem is volna célszerű azt mondani, hogy egyik vagy a másik megoldása jó, hanem sokkal inkább az van, hogy be kell ágyazni a helyi valóságokba, tehát a környezetbe azt a kastélyt, vagyis úgy kell gondolkodni a kastély jövőjéről, hogy akkor milyen lehetőségek vannak körülötte, mert hogy másképp valószínűleg, hogy ezt nem lehet fenntartani. Persze a kultúrember, vagy a kulturális intézményben dolgozó emberként, akkor nekem ugye az a szívem csücske, hogy azt mondanám én szívesebben, hogy gyakorlatilag egy kulturális központ vagy egy múzeum az, ami jól be tudja lakni ezeket a tereket. Ez állag meg. Megőrzés szempontjából talán igaz is, de fenntarthatóság szempontjából nem biztos, hogy nekem van igazam. Tehát itt valószínűleg a közgazdászok azt mondanák, hogy álmodozom, mert azért az a tisztában kell lenni, hogy mekkora anyagi áldozatokat igényel egy ilyen kastélynak a fenntartása. Úgyhogy talán, és ez egy ilyen egyfajta kibékültető javaslat, és nem is javaslat, tehát ugye csak egy ötlet, hogy a komplex funkciójú létesítményeket kell belőlük létrehozni, ahol konferenciatermek, szállás lehetőségek, múzeumi egységek együttesen vannak jelen, és talán még az sem kizárt, hogy ezeket úgy lehet fenntartani, hogy állami és magánszféra együttes erővel próbálja ezeket menedzselni. Azaz, hogy legyen meg az ellenőrző ereje vagy joga az államnak, de engedjék be magántőkét, mert úgy néz ki azért a mi világunk, hogy a magánember sokkal jobban tud gazdálkodni a pénzzel, illetve az intézményekkel, mint az állam.
Beszéd szintjén nagyon sokat hallunk arról, hogy értékmentés a még meglévő értékeinket, nem csak épületekben, hanem irodalomban, meg kézműves értékeinket is jó lenne átmenteni vagy megmenteni. Ezek a kastélyok lehetnének-e egyfajta ernyő erre a célra, ahová minden befut, rendszereződne, és egy helyen lenne minden.
Végül is ez, hogy komplex funkciója van, ez gyakorlatilag ezt jelentené. Ugyanarra kell gondolni, mint amit a természeti örökség kapcsán mondunk. Úgy kell használjuk mi a saját értékeinket, hagyományainkat, hogy egyrészt ne csorbuljanak, ne romoljanak, ne devalválódjanak ezek az értékek, másrészt meg ugye maradjanak meg, és a következő generációk is tudjanak ennek örülni. És hát ugye ennek az egyik része az tényleg ez, hogy dokumentálni kell. Igaz, hogy nagyon sok mindenről vannak dokumentációink már, az nem azt jelenti, hogy a dokumentálást nem kell még egyszer, hogy folytonosan ugye végezni, és azt végképp nem jelenti, hogy ezeket a dokumentációkat, az így létrejött anyagokat nem kell archívumokba letétbe helyezni. Ugye még kicsit azt hittük az internet gyors fejlődésével, illetve elterjedésével, meg a számítástechnikának a gyors fejlődésével, hogy akkor mi a hagyományos mondjuk papíralapú, vagy egyéb ilyen hagyományos eszközökkel történő archiválás világa lejárt, ugye ezt el is lehet felejteni, és azért elég sokszor rávilágít a valóság, hogy ez nem így van, tehát hogy ezeket az archívumokat továbbra is gyakorlatilag egyrészt működtetni, másrészt meg bővíteni kellene, mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy mennyire sérülékeny ez a virtuális világ, és egyébként az van, hogy a virtuális értékekhez, vagy a virtuálisan megfogható értékekhez sokkal, hogy is mondjam, felelőtlenebbül viszonyulunk, mint a kézzel tapintható megfoghatók felé. És hát ugye lévén, hogy ezek az épületek, tehát kastélyok viszonylag tágas helyiségekkel és nagyszámú helyiségekkel rendelkeznek, ugye ilyen szempontból is kiaknázhatók, vagy pedig hasznosíthatók lennének. Persze itt az van, hogy automatikusan ez szakember gárdának a kinevelését, illetve az alkalmazását vonná maga után.
Hogyha archiválásról vagy archívumokról beszélgetünk, akkor itt is jó, hogyha van magán és van állami?
Én azt mondanám így felelőtlenül, hogy igen, szóval elég sok példa van arra, főleg Amerikában lehet látni, az Egyesült Államokban lehet látni ilyen példákat, hogy akkor magánszemélyek kezdenek tulajdonképpen nagy gyűjteményeknek a létrehozásába, és akkor ezt majd utólag a helyi vagy akár országos rendszerekbe integrálja bele, és gyakorlatilag egyfajta ilyen mecénás szerepet tart meg csak magának. Az az igazság, hogy nagyon sok esetben szembesülhetünk azzal a ténnyel, hogy a közintézményekben dolgozó kutatóknak, szakembereknek időnként a szemlélete nem eléggé nyitott. Nem feltétlenül rossz szalásként mondom, ez reál pont úgy vonatkozik, mint másokra, és időnként a civil szféra ebbe tud segíteni, hogy sokkal szélesebb látókört, ilyen sokan vagyunk, akkor sokkal több mindenre vagyunk figyelmesek, tehát sokkal szélesebb látókört tud felkínálni ezeknek az intézményeknek. És tényleg megdöbbentő, ugye, hogy az, amit a gyerekkorunkban teszem, azt például a kiszámolós, ez a golyós kiszámolós iskolai eszköz, az egy mindennapi dolog volt, manapság ritkasság, és mondjuk nem tudom, hogy melyik múzeum rendelkezik egy ilyennel. És az egyszerűen az, hogy mi nem gondoltunk arra, hogy valamikor ezeket meg kéne menteni.
Egy van, a Gegesi Iskola Múzeum.
Igen, így van.
varázslatos kisküklömente hármas kötetében is szóba kerül Rédei Klaudia. Mikrofonunk előtt Trombitás János, a Bukjárt kiadónak a tulajdonosa. Miért tartották fontosnak, hogy Rédei Klaudiát is bemutassák a gyerekeknek?
Ugye a kitűzött célunk ez volt, hogy a régi dolgokat és a régi hagyományokat, meg úgymond nagyjainkat gyerekeknek felelevenítsük, úgymond, hogy tudjanak róla, hogy kik is voltak ők, és akikre büszkék lehetünk. Talán ezért tartottuk fontosnak Szent Györgyön Rédei Klaudiát bemutatni. Nekem például a legnagyobb hatással a pince volt, amit kipucoltak, és ez az, ami azt a régi hatást adja, és ugye milyen szép dolog, milyen jó dolog, az ember milyen jól érzi magát egy ilyen régi épületbe, és így visszamegy emlékezetbe, és olyan jól esik látni is azt, amikre képesek voltak elődeink.
Gondolom, hogy ilyen nagy nevekről nehéz gyerekeknek írni. Nagyon egyszerűen, nagyon szájbarágosan kell megírni a múltat.
Ez ténylegesen így van, nehézkes a gyerekeknek ezt megírni, mert ugye a gyereknek lekötni a figyelmét, hogy ezt végig is olvassa, ugyanakkor a gyereknek meg kell rágni jobban, hogy meg is értse, hogy miről van szó. De próbálunk tehát a könyvekbe minden ilyenre utalni, és hogy a gyerekek ezt megértsék.
Van kereslet az ilyen kiadványok iránt? A gyerekek érdeklődnek a múlt irányt? Érdekli a településüknek a nevezetessége, a hagyománya, az értékei? Hogy látja a nevelők, a tanítók egyáltalán irányt mutatnak-e a gyerekeknek, hogy jó volna ezt is elolvasni, erről is tudni?
Van erre igény. Egyre több az a gyerek szerintem, aki így történelem fele irányul, és ezért próbálunk könyveinkbe mi is utalni a régikre, az elődjeinkre, a nagyjainkra.
A gyerekektől visszajelzés érkezik-e erre a sorozatra?
Igen, hál' Istennek vannak visszajelzések, és vannak olyan lelkes gyerekek, akik még tudnának ők is mesélni, hogy nagyszülőktől miket hallottak. Na pont ennek kapcsán indítottunk most egy ilyen pályázatot, hogy beküldhetik ők is írásaikat, hogyha Csabika nem látott valamit, úgymond, tehát ezt idézőjelesen mondom, amit ők tudnak, és a szerző ugye könyvbe nem írta meg, beküldhetik nekünk, mi azt majd közöljük a folyóiratunkban, ami meg fog jelenni havonta, és talán majd könyv is lehet belőle.
Székely Ferenc újabb könyve Károly Hercegről szól. Hogy jött az ötlet, hogy egy ilyen szép albumot adjanak ki Károly Hercegről?
2008. május 8-án Erdőszentgyörgy vendége volt Károly Herceg. Egy órát töltött a városban, és ennek az egy órának a történéseit írtam le, és ehhez csatoltunk 40 színes fotót. Akkor a helyi lap részéről, az Erdőszentgyörgyi Figyelő szerkesztősége részéről meg sem voltunk hívva, nem voltunk jelen. Később rekonstruáltuk a napnak a történéseit, fotókat kértem, akkori fotókat használtunk fel a kötetben, és leírtam annak az egy órának a történetét, természetesen kibővítve a Rédei család története is benne van a kötetben.
És vannak dokumentumok is a fényképek mellett.
Miután lejárta a látogatás a Charles Hercegnek, rá egy hónapra egy Oliver Brind nevezeti úriember az angol királyi háztól megköszönte Gáspár György tiszteletes úrnak, hogy előkészítette, megszervezte ezt a találkozót, hogy elsőként az angol királyi háztól Charles Herceg eljöhetett Erdőszentgyörgyre, és találkozott a város lakóival, meglátogatta szép anyjának, Rédei Klaudiának a szülőhelyét, a Rédei kastélyban járt, és volt a református templomban, ahol nyugszik Rédei Klaudia.
Ez az egy óra, ez valamit változtatott Erdőszentgyörgy és a királyi család kapcsolatán?
Nem hiszem, hogy sokat változtatott volna, hisz azután Károly Herceg nem jött Erdőszentgyörgyre, szerintem nem változtatott, de az a tény, hogy akkor Boncida, Százkézd és a székelyföldi helységek után eljött Erdőszentgyörgyre is, ez nagy megtiszteltetés volt a város lakóinak, azoknak, akik itt élnek, és elevenen őrzik a Rédei család történetét.
Székely Ferencnek a néprajzi munkái mellett ez nagy kihívás volt, hogy ennek az egy órának a történéseit lehozza?
Különösebben nem, hisz nem csak néprajzzal foglalkozom, nem csak publicisztikával, interjúkészítéssel, foglalkozom helytörténettel is, hiszen 2011-ben jelent meg a templomra szállt bánatmadár egy vastag kötet, ami a Kritériumnál jelent meg, pusztakamarásról szól, a pusztakamarási magyarokról. Miért ne jelent volna meg Erdőszentgyörgyön is egy ilyen kis kötet? A kötet megjelenését a Városi Tanács támogatta.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják, ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket, a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Sándor János tanár úr fafaragó és fontosnak tartotta, hogy munkájában valamilyen szinten megjelenjenek a rédeiek. Nehéz kihívás, amikor ilyen témájú munkákat készít?
Gyakorlatilag az ember úgy átéli, picit visszaugrik a történelembe, és azokat az embereket, akik a nemzetünknek, a népünknek jókat tettek, akkor nagyobb felelősséggel gondol rá, és a vésőt is úgy veszi a kezébe, hogy ha nincs elég ereje ahhoz, amit meg kellene faragni, ha egy kicsit erőt kér az ember az Istentől, és akkor csak sikerül. Én így szoktam az ilyen fontosabb személyeknek a címreit megfaragni, sőt, így kezdtem a Történelmi Magyarország Vármegye címereit is, hogy kértem felülről egy kicsi erőt, ami belőlem hiányzik, azt adják meg nekem.
Amikor elkezdett faragni, akkor gondolta, hogy ilyen irányba is elmegy majd a munkássága?
Egyáltalán nem. Mikor elkezdtem faragni, akkor tulajdonképpen egy természetrajzi témáról váltottam át, mert valamikor preparáltam a madarakat, és hogy édesapám is fafaragó volt, csak ő szobrokat faragott, hát akkor egy ilyen irányba elindultam, de főleg a népi faragásra. Súlykokat és más ilyen tárgyakat faragtam, és utána pedig fokozatosan úgy éreztem, hogy egyébben is tartozok, valami másokat is kellene. Az is nagyon jó a hagyományoknak az ápolása, és azt most is teszem, de azért egy kicsit tovább akartam menni, nem csak hagyományt, hanem hogy belőlem fakad, azt is szerettem volna egy kicsit átültetni a fába. És ezért fogtam neki egyebeknek is.
Például, amikor címereket farag, vagy ilyen nagy neveket farag meg, akkor mennyire lehet belevinni a művészt is a munkába?
Tulajdonképpen én mindig a fát is megválasztom a mondanivalónak. Ha sikerül úgy megválasztani a fát, hogy a fa és én egyet akarunk mondani, akkor inkább meg lehet érteni, az emberek inkább megértik, hogy mit akarok mondani. Például egy vörös csík határozottan, jelképesen ábrázolja a fába a nagy vörös korszakot, ami volt nekünk, és átszenvedtünk, vagy pedig Bocskai esetében azt az éles csíkot, ahol ha egy picit is lebillen jobbra vagy balra, vagy a töröknél, vagy pedig az osztráknál, vagy éppen a saját nemességénél üti meg a bokáját. Tehát ezt a fába egy kicsit úgy egyensúlyozni láttam jelképesen, hogy a fa is sugalja ezt nekem. Vagy pedig, ha a fába üresség van, kiette a fene belőle egy részét, például a Nagy Magyarország szétszakadása. Tehát egy teljesen üres rész van, kibombott, szétbombott, tönkrement Trianon. Tehát ez mindig is fáj, és az a csúnya dolog, ami akkor történt, a fának a csúnya rossz külseje is mutatja, tehát összhangban van akkor a mondanivaló és a fa mondanivalója.
Tanár úr, tapasztal olyant, hogy a látogatók mindig hasonlítják valamihez a munkáját?
Hát van, főleg ott van hasonlítgatás, amikor mások faragását nézik. És akkor elvárnák azt, hogy minden fa tökéletes legyen, bogmentes legyen, ha vörös, akkor vörös legyen, ha fehér, fehér legyen, és ezek az átmeneti finomságok, amik a fa maga is kifejez, ezeket általában nem mindenki veszi észre. De általában azt azért csak észreveszik, hogy mindaz, amit én faragok, ezek senki ellen nem történnek, hanem csak önmagunkért, történelmünk megóvásáért, újraélésért, és ez a rédei dolog ugyanezt a témát szolgálja tulajdonképpen. És az ember meghatódva gondol ezekre az emberekre, akik megalapozták a múltunkat, és van mit tanulni a mai nap is a múltba azoktól, akik ezeket a szép dolgokat elművelték.
Van olyan dolog, amit szeretett volna eddig elkészíteni, de még valahogy nem jött össze?
Van, például a Rákóczi címernek nekifogtam, Mikest és Rákóczit egymás mellé akartam tenni, de valaki felbosszantott, ez nem ide tartozik, nem merném elmondani, értelmetlen lenne, hogy miért hagytam akkor abban Rákóczi címerfaragást, de utána rájöttem, hogy Rákóczi egyáltalán nem hibás ebbe, hanem az, aki engem felbosszantott, úgyhogy most folytatom tovább, és legközelebbi kiállításon, ha az Úristen megsegít, akkor a Mikes és a Rákóczi címer egymás mellett lesz, mert az a hűség, amit Mikes mutatott Rákóczi iránt, vagy egyáltalán a hűség jelképe az az ember is, az, amit tett irodalmi szempontból is, példamutató és követendő dolog. Tehát ilyen dolgok történnek az életben.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Maros megyei Erdőszentgyörgy vendégei voltunk. Meghívottainkkal a település nagyszülöttéről, Rédei Klaudiáról és családjáról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a Facebookon és a YouTube-on hallgathatják újra. Sármán Sibocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!